Kedves barátaim, tegnap folytattuk annak a vizsgálatát, hogy mi van akkor, hogyha valaki olyasmivel csinál eljegyzést, ami nem az ő tulajdona, vagy nem egyértelmű, hogy az ő tulajdona-e. És ennek alapvetően három olyan részletét tanultuk tegnap, amiben valamilyen a szentélynek szánt adomány, vagy felajánlás lett a eljegyzésnek a tárgya. És ebben három különböző dolgotról is beszélt a Misna. Beszélt arról, amikor egy áldozati állat húsával akart valaki eljegyezni. Beszélt arról, amikor Meiser Sénivel, tehát másodtizeddel akart valaki eljegyezni. És beszélt arról, amikor Hegdessel, tehát kincstári vagyonnal akart eljegyezni. Most a mai nap a 54-es lapot fogjuk ma tanulni, és az 53-as lap végén tartunk, és az utolsó dologról lesz szó, legalábbis kezdetként, hát arról, amikor valaki a kincstári vagyonnal akart eljegyezni. És erről mit mondott a Misna? A Misna azt mondta, hogy két vélemény van, de miért szerint, ha direkt csinálta, akkor működik az eljegyzés, ha véletlenül csinálta, akkor nem működik. De Judas szerint, hogyha véletlenül csinálta, akkor működik, és ha direkt csinálta, akkor nem működik. Oké? Mi múlik ez a kérdés? Abból indulunk ki, eddig legalábbis, vagy nem feltétlenül, visszaszívom. Tehát, mi múlik ez a kérdés? Múlhat például azon, hogy amikor én egy szentély, egy kincstári vagyont profán célra használok, ez ugye egy bűn, ezt hívják szentségsikkasztásnak, meilának, de a meila megváltoztatja-e a státuszát az adott dolognak. Tehát, hogyha van a szentélynek egy szentélynek felajánlott 100 000 forint, okay? Akkor az, maga az a pénz a szent, hogyha én azt profán célra használom, akkor azzal csak bűnt követtem el, vagy magát a pénzt is megváltoztattam, és onnantól fogva elveszti a szent jellegét. Ez a kérdés. Mert ha azt mondom, hogy elveszti a szent jellegét, akkor ez azt jelenti, hogy azzal, ha eljegyeztem egy nőt, akkor ugyan bűnt követtem el, hogy a szentély tulajdonát saját célomra használtam, de az eljegyzés érvényes. Miért? Mert az adott dolog az elvesztette a szent jellegét, tehát érvényesen létrehozta az eljegyzést. És tegnap, Okay, eddig stimmel, tehát ez egyik lehetőség. A másik lehetőség, vagy a másik szempont, amit vizsgálni kell, hogy tudta-e az illető, akár a nő, akár a férfi, amikor az eljegyzés történt, hogy itt az az ajándék, amit ő ad, az tulajdonképpen egy illetéktelen használata a szentély tulajdonának. És tegnap úgy magyaráztuk, hogy Rabbi Yochanan azt mondta, hogy azért mondja azt Rabbi Meir, hogy ha valaki a szentély tulajdonával csinál eljegyzést, akkor ha önszántán kívül csinálta, tehát nem tudta, hogy ez a szentély tulajdona, akkor az eljegyzés érvénytelen, mert akár a nő, sőt lehet, hogy még a férfi is, amikor megtudja, hogy a szentély tulajdonát használta, akkor azzal elégedetlen lesz, mert hát, illetéktelenül használt valamit. Még egyszer, tegnap azt mondtuk, hogy Rabbi Meir véleményét akartuk értelmezni, és Rabbi Meir a következőt mondta. Rabbi Meir azt mondta, hogy amikor szándékosan a szentély tulajdonával jegyezel, az érvényes, ha nem szándékosan a szentély tulajdonával jegyezel, az nem érvényes. Hogyan lehetséges ez? Erre azt mondta Rabbi Yochanan, ez azért van, mert amikor nem szándékosan a szentély tulajdonával jegyezel, magyarul, fogja azt a 100 000 forintot, ami a szentély tulajdona, és azzal csinálja az eljegyzést, akkor amikor a nő megtudja, hogy ez tulajdonképpen a szentély tulajdona, akkor az, én ezt nem akarom, hát nem akarok illetéktelenül használni ilyet, Sőt, az is lehet, hogy a férfi megtudja, még ő is ezt fogja mondani. Bárhogy is legyen, akkor azért nem érvényes, amikor önszántán kívül csinálja, mert nincsen a nő kedvére, hogy az eljegyzés érvényes legyen. Egy nőnek adok egy ajándékot, azt mondja, itt van egy porcelán váza, és ez nem egy porcelán váza, hanem egy műanyag váza, akkor a nő mondhatja azt, hogy hát én nem erre számítottam, azt mondja, hogy egy porcelán, és azért egyeztem bele az eljegyzésbe. Itt is van egy félreértés, egy tévedés. A nő azt hiszi, hogy ez egy szabadon használható pénz, majd számára utána kiderül, hogy ez tulajdonképpen a szentélypénze, és ezért nem érvényes, ha önszántán kívül történt. Ha viszont szándékosan csinálta, akkor a meglepő módon azt mondja Rabbi Meir, hogy ha szándékosan csinálta, akkor az érvényes. Miért? Mert a nő tudja, hogy ez, és ő is tudja, mindenki tudja, hogy miről van szó. Mégis elfogadta, akkor az működik. Viszont ehhez mi kell? Az kell, hogy Rabbi Meir azon az állásponton legyen, hogyha valaki szándékosan sikkaszt, szentségsikkasztást követel, tehát a szentély tulajdonát, a szentély vagyon tulajdonát profán célra használja, akkor az elveszítse a szent mi voltát. Mert különben nem tud érvényes lenni az eljegyzés, mert én csak a sajátommal tudok eljegyezni, nem tudom, valaki máséval nem tudok eljegyezni. És akkor ugyan bűnt követek el, amikor a szentély tulajdonát így használom föl, de mégis megváltozik a státusza a dolognak. Nem, a kölcsönpénz, azt mondtuk, hogy ne, attól függ, mit jelent, hogy kölcsönpénzzel eljegyezni. Hogy? Azzal, igen. Igen, de ott azért, mert a kölcsönpénznek a lényege, ez a tiédé válik. Létrejön egy követelés a másik embernek, de veled szemben, de az a pénz a tiéd. A szentély tulajdona, vegyünk egy másik, ez a tudod milyen hasonlít? A zálokhoz. Ha én zálogba helyezek nálad pénzt, nem kölcsönadom, zálogba helyezek pénzt, azzal nem lehet eljegyezni, mert az az enyém. Ezt nem azért adtam neked, hogy használd. A kölcsönt azért adtam, hogy használd. Használtad akkor arra is, hogy eljegyez vele valakit. De a zálog az olyasmi... Oké, okay, akkor legyen egy váza. A
zálogba adok egy tárgyat.
Igen.
Kapok pénzt, azzal meg tudom
csinálni. Azzal igen, de itt most a zálogdal, a zálognál arról beszélünk, mert az, amit te mondasz, az egy kölcsönügylet, aminek a fedezete a zálog. A zálog alatt én most úgy értem, adok neked egy vázát, hogy vigyázz rá. Ezt nevezem zálognak, annak nem tudom, van-e magyar neve. De van igazán a zálog, azt inkább a... egy megőrzésre rakották.
De ott meg arról beszélünk, vannak különböző
félek. A megőrzésnél vannak különböző félek, mert az, van olyan megőrzés, ahol kapsz pénzt érte, vagy nem kapsz pénzt érte, az ott az a különbség, hogy mekkora a felelősséged. De egyiknél sem válik a tiédé. Hogyha ha ingyen őrző vagy, akkor nagyobb, akkor kisebb a felelősséget, ha pénzért őrző vagy, akkor nagyon fel.
De én az őrzőként most kapok tőle pénzt, és azt ingyen őrzésére, ráadásul megsegít, és abból jegyezzem.
Nem. És arról van szó, hogy az őrzött tárgyból te jegyezhetsz el. A pénzért, amit fizetségként kapsz, azért, mert őrzöd, azon persze, az a fizetésed.
Nem egyértettem, de az őrzött tárgyal eljegyezheted.
Az őrzött tárgyal nem jegyezhetsz el, mert az nem a tiéd. Ezt nem azért kaptad, hogy használd. Akkor is nem azért kaptad, mert használ. Azt mondja neked, hogy vigyázz a kocsimra. Ezt nem azért kaptad, hogy a kocsimat használd. Oké. Akkor bárhogy is visszatérve a szentély tulajdonára, akkor az eddigi magyarázat szerint az kellett, hogy kijöjjön, hogy Rabbi Meir azért mondhat olyat, hogy a szándékosan szentély tulajdonával történt eljegyzésnél az eljegyzés létrejön, mert azon az állásponton van, hogy a szentség sikasztása szándékos is volt, a szentély tulajdona elveszti a szent jellegét, ezzel azé az emberé válik, aki azt csinálta, és ezért az eljegyzés érvényes. Amen ráv, azt mondta erre ráv, ha zárnu el kolacda, dimsel rabbi meir, ve leima cinnu hegdesbe sőigegei mischalel, ve meizin mischalel. Azt mondta ráv, Rabbi Meir állítása akkor azt jelenteni, hogyha én a szentély tulajdonát felhasználom profán célra, akkor ha szándékosan csinálom, akkor az elveszti a szent jellegét, ha önszántámból kívül csinálom, akkor az nem veszti el a szent jellegét. De hát ilyen nincsen. Nem látunk sehol a Talmudban arra indikációt, hogy ez így lenne Rabbi Meir szerint. És ezért én másképp magyarázom ezt a misnát. A misna szerint nubeku tanuszko hunna selői balu. Hogy jövő nitnú lehalmazba hem, le físelen nitnú törül malachia sarasz. Ezért én azt mondom, hogy Rabbi Meir miről beszél. Rabbi Meir arról beszél, Rabbi Meir szerint bárki, módon a szentély tulajdonát profán célra használja, azzal szentségsikkasztást követ el, de nem válik a... Hogy van? Nem, még egyszer. Bárki a szentély tulajdonával szentségsikasztást követ el, azzal nem csak, hogy bűnt követ el, hanem az a szent dolog elveszíti a szent státuszát, független attól, hogy az illető direkt csinálta, vagy önszántán kívül csinálta. Egy kivétel van. Van egy kivétel, ahol az önszántán kívül a szentély tulajdonát profán célra való használat nem számít bűnnek, és ezért nem is számít szentség, nem számít szentségsikasztásnak, és nem olyan, hogy az emiatt elveszítse a szent státuszát. Mi ez? Azok a kohanita ruhák, amik még nem vannak teljesen elhasználódva. De miről van szó? A papok a szentélyben, Jeruzsálemben egy különleges papi munkaruhát viseltek. Ez egy négy részes ruha volt, amit amikor bejöttek a szentélybe, fel kellett venni, és abban csinálták a napi szolgálatot. Amikor kimentek a szentélyből, le kellett venni, és vissza kellett venni a hétköznapi ruhájukat. Ez a ruha, amikor ha még nincsen teljesen elhasználódva, akkor lehet, hogy holnap megint fogom használni. Oké? A probléma az, hogy amikor vége van a szolgálatnak, és én leveszem a ruhát, akkor eltelik egy pár másodperc úgy, hogy én már nem a szentély szolgálatában vagyok, és a ruhát még használom. Tehát akkor használom profán célra a szentély ruháját. És ezért, mivel a Tóra, de nitna le melachia sarasz, egy kifejezés, a Tóra nem angyaloknak adatott, nem olyan, hanem embereknek. És egy emberi dolog, hogy ott még, mikor vége van a ruhának, ott még jövök, megyek, még fogom használni ezt a ruhát profán célra. Ezért, hogyha nem szándékosan használtam profán célra, hanem véletlenül, akkor azt el van nézve, és az nem bűn, és nem számít szentségsikasztásnak, és azért nem veszíti el a jellegét. Ha viszont szándékosan csináltam, akkor a szentségsikasztásnak számít, és elveszíti a szent jellegét. És ezért azt mondja itt Ráv, hogy a mi misnánkban is erről van szó, hogy egy kohén a nem elhasznált kohanita ruhájával jegyezel egy nőt. Azt adja neki ajándékba. Akkor ha szándékosan csinálta, akkor a szentségsikasztás, de egyben az elveszti a szent jellegét, tehát az eljegyzés érvényes. Ha önszántán kívül csinálta, akkor az, mivel nem számít szentségsikasztásnak, nem veszti el a szent jellegét. Miért nem? Volt egy zsák, volt benne két zsák. Az egyikben volt a hétköznapi farmerje, a másikban volt a szenti ruhája. És ő összekeverte a zsákokat. Itt van egy zsák ruha, legyél a feleségem. Csak az önszántán kívül használta saját célra a szentély vagyonát, de mivel ez egy speciális dolog, hogy a ruhát önszántadon kívül profán célra, ha használod, az nem számít szentségsikasztásnak. Ezért erre a speciális esetre mondta azt Rabbi Meir, hogy az eljegyzés érvényes. Ezzel szemben Rabbi Yehuda mit mond? Rabbi Yehuda szerint, ha valaki önszántán kívül, pont fordítva van, és ha valaki önszántán kívül csinál szentségsikasztást, akkor veszíti el a szent státuszát az a dolog. Ha szándékosan csinálja, akkor nem veszíti el. És azért, mivel, ezért szerint egy sima esetről van szó, nem feltétlenül a szentélybeli ruháról, és ezért mondja azt, ha önszántán kívül csinálta, akkor nem érvényes az eljegyzés, ha szándékosan csinálta, akkor érvényes az eljegyzés. Azt mondja a Talmud, oké, akkor ezek szerint mit mondasz, hogy Rabbi Meir szerint a szentélyben nem teljesen elhasznált papi ruha, az még használható lesz, és annak, hogyha önszántadon kívül használtad profán célra, az nem bűn, és nem válik, nem veszti el a szent jellegét. Van egy brájta, ami úgy tűnik, hogy ezzel szembe megy. Tasmá, katna is kudnos, balum, a jálimba, divre, rabbi, miért? Van egy brájta, amelyik azt mondja, hogy papi ruhák, amelyek teljesen kikoptak, azokkal, ha valaki profán célra használja, akkor azzal szentségsikasztást követett el. Ez a Bimér véleménye. My love. A filu lajbalu. Amikor a szöveg azt mondja, hogy azok a papi ruhák, amik elhasználódtak, azokkal szentségsikasztást követ el az, aki profán célra használja. Most úgy értjük, hogy azokkal is, pláne azokkal, amik még nem koptak el teljesen. Akkor viszont ez szembe menne az, amit eddig mondtunk, mert eddig azt mondtuk, hogy ami nem kopott el teljesen, azt még lehet használni. Azt még, amikor leveszem, akkor közben lehet, hogy fogom profán célra használni. És ezért mondta, hogy miért, hogy ott nincs szentségsikasztás. Ez a Bright ez pont az ellenkezőt mondaná. Laj, balú, dávkasz, hogy nem, rosszul érted a Bright-át. Bright azt akarja mondani, hogy az a koanita ruha, ami már teljesen el van használva, azt az a szentély tulajdona, attól még, hogy teljesen van használva, és mivel nem fogod még használni, ezért nincs ez az engedmény, hogy ha közben profán célra használtad véletlenül, akkor az ne számítson szentségsikasztásnak, és ezért ott van szentségsikasztás, ott van méla. De hogyha ez egy olyan ruha, ami nem kopott ki teljesen, akkor ott az még benne van a használatban, és mert benne van a használatban, jobban előfordulhat, hogy te valamilyen elfedkezel, hogy rajtad van, és profán célra használod, és ezért ott, csak ott van az az engedmény, hogyha önszántadon kívül profán célra használtad, akkor az nem számít szentségsikasztásnak. Oké. Tasmá, mojálim bachadatin, én mojálim bátikin. Oké, van egy szabály, ami arról szól, hosszasan tanultunk róla 3 évvel ezelőtt, a félsékel szabály. A félsékel szabály azt jelenti, minden évben kellett, hogy minden zsidó adjon egy félsékelt, és ez volt egyrészt népszámlálásnak az eszköze is, összeszámolták, hogy hány félsékel van, de ezeket a félsékeket összegyűjtötték, és a szentélyben, a kincstárba berakták, és ebből vették a közösségi áldozatokat. Mi van akkor, te nem adtál félsékelt? Ugye, voltak ilyen adószedők, akik végmentek, és Izrael, és nekik kellett adni, de te nem adtál. Amikor följössz Jeruzsálembe, akkor van lehetőséget pótolni. Volt Jeruzsálembe 2 hatalmas persely a szentély udvarán, és az egyikre rá volt írva, hogy Hadatin, a másikra rá volt írva, hogy Atikin. Egyikre rá volt írva, hogy újak, a másikra rá volt írva, hogy régiek. Ez mit jelent? Az idei félsékel, és a tavalyi, hogyha esetleg elmulasztottad, vagy a tavalyiak, a több éven keresztül elmulasztottad. Az idei félsékelt bedobtad abba a persejbe, a tavalyiakat bedobtad a régibe. Mi volt a különbség a kettő között? Hogy az idei félsékelt, azt még felhasználták az idei áldozatokra, közösségi áldozatokra. A régieket, azt ugyanazt csinálták vele, mint amúgy is a megmaradt félsékelekkel. Ugye félsékelekben egy csomó megmaradt, mert nem ez egy csomó pénz volt, több millió sékel, akkor azzal mit lehetett csinálni? Minden évben csak az abban az évben adott félsékelből lehetett áldozatot hozni, akkor mit csináltak a megmaradtal? Abból javították Jeruzsálemben az utakat, a falat, a, ilyen közösségi használatra ment. Akkor a te régi sékeleddel, tehát volt az a persej, amire rá volt írva, hogy régiek, abban bedobtad a felséget, azt már eleve, mivel nem idei volt, azt már eleve a siare, a bedeka bájsz, a megmaradt felsékelekhez csapták, és ezeket külön gyűjteni. Tudjuk, melyik az idei, azt az áldozatokra használták, és a tavait, az pedig a Jeruzsálem javítására. Mi a szabály, ha ezeket valaki profán célra használja? Behadatin, azt mondta erre Rabbi Júda, ha az új sékeleket használja valaki profán célra, akkor az meila, a szentségsikasztás, és az elveszti a szent jellegét. Behadatin, de hogyha a régi sékeleket használja, az nem szentségsikasztás. Mert az már nem olyan szent, az már nem az áldozatra hivatott. Rabbi Meirai, mert Mejali Navbatiki. Rabbi Meir pedig azt mondja, hogy nem, a régieket is, hogyha te az profán célra használod, az szentségsikasztás. Vámáj. Néma lefise lajnitna tajra már hasáz, de a hajmasz érmégdől a szelv is jelen iska asszú, de tán a hajmasz érmégdől a szelv, akkor ér, bajm is jelen iska, aztán, hogy várjunk csak. Akkor mit mondott Rabbi Meir? Hogy a régi sékeleket, ha te profán célra használod, akkor a szentségsikasztás. De miért? Miért nem mondanánk itt is, ugye, ha igaz az, amit most próbáltál mondani, hogy a nem teljesen elhasznált papírruháknál, de miért szerint van egy engedmény, hogyha önszántadon kívül csinálod, akkor az nem számít szentségsikasztásnak. Miért? Mert a Tóra nem arkangyaloknak adatott, akik tudnak minden pillanatra figyelni, és ezért lehet, hogy azt a ruhát te majd profán célra használod, és ezért ezt nézzük el neked, mert önszántadon kívül, ha ilyet csinálsz, akkor ez benne kell, hogy legyen a pakliban. Ugyanezt a gondolatot lehetne mondani a régi sékelek kapcsán is. Miért? Mert a régi sékeleket mire használták? Jeruzsálem falának az építése. Most mi nem vagyunk arkangyalok, hogy ne fordulhasson az elő, hogy Jeruzsálem fala mellé leülünk, hogy ott hűsüljünk például annak a árnyékában, akkor az is egy profán célra való használata lenne Jeruzsálem falának, és ezen keresztül a félsékeleknek. Akkor miért mondod azt, Rebi, miért? Hogy a régi sékelek profán használata is szentségsikasztás? Azt kéne mondanod, mint a ruháknál, hogy nem zárható ki teljesen, hogy profán célra használ, mert olyan központ, vagy olyan általánosan használt dolgokról van szó, mint Jeruzsálem fala, ami mellé lehet, hogy le fog szülni, hűsülni. Azt mondja, a Talmud lai témerebi mélyre le, én marabi jó, de azt mondtam, hogy jogos a felvetés, de megint csak egy brájtáról van szó, és a brájtában rosszul maradt fönn a szöveg, nem Rabbi Meir mondta ezt, hanem Rabbi Júda, pont fordítva, le kell cserélni, hogy ki mit mondott, és ezért akkor Rabbi Meirrel szemben ez nem egy ellenvetés. Tehát nem, itt nincs inkoherencia Rabbi Meir két véleménye között. Oké, akkor megyünk tovább. Egy következő magyarázat, ami egy következő brájtán megpróbálja cáfolni Rabbi Meir. Tehát ugye, de tasmá, de tánya, amire mi ismol, bár mi ickak, ábnérősen lám, sem nasrom, hogy állim, bár nem divrebi, mert azt mondtam, ugyanígy van egy brájt, amelyik azt mondja, hogyha Jeruzsálem kövei, Jeruzsálem falának a kövei lehullanak, tudom, hogy leesik egy darab belőle, akkor ha valaki azt használja profán célra, az szentségsikasztás. Ezt mondta, hogy miért? Akkor ezért szerintem, hogy miért? Mégis azt mondja, egy olyan dolognál is, mint egy fal, ami nem lehet kizárni, hogy valaki véletlenül profán célra használja, mégis van szentségsikasztás. Nem úgy, ahogy te mondtad, akkor itt a ruháknál, hogyha valaki ezt profán célra használja, akkor ott nincs szentségsikasztás, mert hát nem lehet teljesen kizárni egy ilyen közhasználatban lévő dolognál, hogy azt mondja, Talmud, lejtém, Rabbi Meir, elejém, Rabbi Júda. Azt mondja, hogy na, itt is cseréljük. Mondjuk azt, hogy ezt nem Rabbi Meir mondta, hanem Rabbi Júda. Szerintem ezzel van egy másik probléma? Ír a Bihuda, ír a is a lájmi mikácsa? Vatnán, ke imra, ke dirim, ke ejcim, ke isim, ke éjhal, ke misz bejár kérős a lájm, Rabbi Júda, ime kola, ime rős a lájm, lajamar klum. Azt mondja a Talmud, nem lehet ez Rabbi Júda, miért? Mert van egy másik probléma azzal, hogy ha azt mondanánk, hogy ez Rabbi Júda. Rabbi Júda, van egy általános kérdés, hogy Jeruzsálem maga az mennyire szent? Rabbi Júda szerint maga Jeruzsálem városa, ez egy szent hely, de nem válik úgy szenté, mint mondjuk egy áldozat, amit felajánlok. Vagy nem válik belső magjában, eszenciájában szenté. Nem válik belső eszenciájában szenté. Honnan tudjuk, hogy ezt így mondja a Rabbi Júda? Mert van egy misna, amik arról szól, hogy amikor én felajánlok valamit a szentének, azt olyan kell csinálnom. Ha azt mondom, ez legyen szent, akkor azt mondom, hogy ez legyen szent, akkor az szent lesz. Ha nem azt mondom, hogy legyen szent, hanem azt mondom, valami olyasmit mondok, ami a szentségnek egy szinonimája. Legyen olyan, mint a szentélynek felajánlott istálók. Istálók alatt azt értjük, az állatok, amik benne vannak. Vagy legyen olyan, mint az oltára szánt fa. Vagy legyen olyan, mint az oltáron lévő tűz. Vagy legyen olyan, mint a szentélynek a belső csarnoka. Vagy legyen olyan, mint az oltár. Mindezekben, vagy legyen olyan, mint Jeruzsálem. Mindezekben az esetekben ez szinonimája a szentnek. De Júda szerint, ha valaki azt mondja, hogy Jeruzsálem, az nem. Az kiesik. Mert az nem annyira szent. Az nem egy szinonimája a szentnek. De hívte én a misum, de lőj, amár kérős a lány. A tányra bűdöjj, mert kala öj, mert kérős a lány, nem eklöm, átsérdőbe davra, karabéjös a lány. Azt mondtam, hogy esetleg lehet, hogy csak azért mondta ezt a Júda, mert úgy érti, hogyha nem mondta azt, hogy legyen olyan, mint Jeruzsálem, hanem csak azt mondta, hogy legyen olyan, legyen Jeruzsálem. Tehát, hogy valami nyelvi megfogalmazásból egy probléma, azt mondta, hogy nem, mert egy másik barátom egyértelműen mondja, hogy Rabbi Júda szerint, ha azt mondod, hogy Jeruzsálem ez hasonlítod, azt mondod, hogy legyen olyan, mint Jeruzsálem, akkor se lesz szent, mert Jeruzsálem az nem szent, azt nem kell úgy szentnek tekinteni, mint az összes többi dolgot, csak azt kell szentnek tekinteni, amit Jeruzsálemben az oltáron hoznak például. Tréta, Naiva, Libed, Rabbi Júda. Azt mondtam, hogy oké, de még mindig lehetne azt mondani, hogy Rabbi Júda véleményében is két változat van. Az egyik változat szerint Jeruzsálem szent, a másik változat szerint nem szent, és akkor mondhatjuk azt, hogy az előzőben idézett Brájtában nem Rabbi Meir volt, hanem Rabbi Júda volt, és akkor a dolog fel van oldva. Oké. Ha nem tudtátok teljesen követni, ne jegyetek meg, én sem tudom teljesen követni. Amar ulam is mérdele a pádom. Aimer a jarabi mér hegdesbe mézen miszkállal, beségén miszkállal, vagy lejön beségén miszkállal, ennyi karban bevált. És visszatérünk még oda, hogy a hegdes, a szent dolog, amit profán célra használok, ott elkövetek egy bűnt, de elveszti-e a szent státuszát. Ugye? Ahogy idéztük tegnap a Magyarországon már szállóigévé lett mondatot, hogy a közpénz elveszti a közpénz jellegét, akkor ehhez hasonlóan a szent tárgy, vagy a szent tulajdon elveszti-e a szent státuszát azzal, hogy valaki szentségsikkasztást követel. Most különben a halakháza az érdekes módon, hogy csak akkor veszti el a szent státuszát, ha valaki önszántán kívül csinálta. Ha valaki szándékosan csinálta, akkor az nem veszti el a szent státuszát. Oké? Rabbi Meir viszont azt mondja Ula, hogy miért ajom is jom Rabbi Meir. Rabbi Meir véleményében úgy érezte Bar Pada, hogy hegdesből mézid miszkállal, be sejgégé miszkállal, pont fordítva van Rabbi Meir szerint. Hogyha szándékosan csinálta, akkor veszti el a szent státuszát, ha önszántán kívül, akkor nem veszti el. Rabbi Meir amrú be sejg miszkállal, ennyien karban. Vár, mit értettek az alatt, amikor mégis vannak olyan hivatkozási helyek, ahol azt mondja, hogy ha önszántán kívül csinálta, akkor veszti el a szent státuszát, és csak úgy értették, hogy bűnt követett el, és áldozatot kell hozzon, bűnáldozatot. Ha nem veszti el a szent státuszát, akkor mire kell áldozatot hoznia? El, aki azt mondja, Ravim, Paris, Médes, Médvár, Papa, ő mire erre, miért hegdes, Médes, Mészkálel, Bösegem, Mészkálel, Bölöjöm, Bösegem, Mészkálel, ennyi innen a Hilabilvád. Azt mondta erre Ravin, hogy Padesz ki is fejtette, hogy Rabbi Meir szerint, ha valaki szándékosan használta profán célra, akkor az elveszti a szent státuszát, és bűnt követel. Ha valaki önszántán kívül csinálta, akkor ez nem veszti el a státuszát, és mire értették azt, hogy elveszti a szent státuszát, arra, amikor valaki megevett valamit, ami a szentély tulajdona, és ezzel használta profán célra, és akkor kell áldozatot is hoznia, mert teljesen eltűnt az, amit. Hát nem arról van szó, hogy használta valami, az a dolog még megvan, hanem elhasználta. Ha elhasználta, akkor hiába nem veszti el a szent státuszát, de áldozatot kell hoznia. Oké. Okay. Oké. Okay. Most akkor jön egy összefoglalás. Miről volt eddig szó? Három témánk volt, három olyan dolog, ami egy szent tulajdon, amit hogyha eljegyzéshez használt valaki, akkor az volt a kérdés, hogy érvényes-e az eljegyzés, vagy sem. Az első volt az áldozati hús, a második volt a Meiser Sheni, a másodtized, és a harmadik volt a kincstári tulajdon. Most mind a három dologról fog valamit mondani a Talmud, hogy végül is mi a halacha, kit követ a törvény. Amarav nachon, amarav adabar ava halacha kerebi meir be maiszer séni, hojlve szaszam tannak a vaszé. Valach kerebi huda, be hegdes hojlve szaszam la tannak a vaszé. Nézzük a második kettőt. A maiszer sénit és a kincstári tulajdon. A Meiser Sheni a másodtizedet, és a hegdest a kincstári tulajdon. Azt mondta Rab Áda Barába, a másodtized kapcsán Rabbi Meirnek van igaza. Mert találunk olyan mistát, ami Rabbi Meir véleményét követi. A szentélyi tulajdon, vagy a kincstári tulajdon kapcsán Rabbi Judának van igaza, mert találunk olyan mistát, amelyik vagy olyan brájtát, amire mi Judát követi. De mi van, akkor nézzük az elsőt. Rabbi Meir be Meiser Mahi. Rabbi Meir mit mondott? Rabbi Meir volt azon az állásponton, hogy a másodtized, hogyha azzal valaki eljegyez egy nőt, az az eljegyzés nem érvényes. Miért? Ha visszaemlékeztek, akkor azért, mert azt mondtuk, hogy itt is az volt a kérdés, hogy a másodtized az a föld tulajdonosáé, vagy sem. Ja, mi a kontextus? Kellett hozni minden évben egy tizedet, amit a lévitáknak, a papoknak adtak, és utána kellett hozni még egy tizedet, amit föl kellett vinni Jeruzsálembe. Az a tized, amit föl kellett vinni Jeruzsálembe, az enyém, csak föl kell vinni Jeruzsálembe. Ilyen értemben, ha én azt eljegyzésre, vagy bármire használom, az egy érvényes használat. Vagy az nem az enyém, hanem a Jeruzsálemé. Én csak meg vagyok bízva, hogy vigyem föl. De miért azt mondta, hogy nem érvényes az eljegyzés? Miért? Mert nem az enyém. Az nem az én tulajdonom. Ezt látunk is egy brájtát, ami ezt igazolja. Okay. Miről fog szólni a brájta? A brájta a keremre vairól fog szólni. A negyedik évi termésről. Itt egy kis kitérőt kell tennünk. Az eredeti mezőgazdasági szabályok szerint a gyümölcsöknek, a gyümölcsfáknak és a szőlőnek a termését az első három évben tilos volt fogyasztani, azt hívjuk orlának. Ugye van az a szokás, a gyerekeknek a haját nem vágjuk az első három évben. Ez erre van rá, vagy ehhez kapcsolódik ez, mert ugye az ember a mezőfájához van hasonlítva, hogy a mezőfájá, vagy a fa gyümölcsfának a gyümölcsét nem esszük három évig, a gyereknek a haját nem vágjuk három évig. Oké, de ez csak... Az új fának az első három évben nem szabad enni a gyümölcsét. A negyedik évben föl kellett vinni a gyümölcsöt Jeruzsálembe, ott kellett elfogyasztani, csak úgy, mint a Meiser Sheninél, a másodtizednél. Csak a másodtizedet minden évben kellett hozni. A keremre vájt a negyedévi termés, az csak egyszer volt egy fa életében. Oké, okay. Van még egy szabály. Ha én fogok egy másodtizedet, és nem a gyümölcsöt magát viszem föl, hanem a gyümölcsöt átváltom pénzre, és a pénzt viszem föl, és azon veszek ételt Jeruzsálemben, akkor az a, ez egy könnyebbség, nekem kell egész kamiont fölbérelnem, hogy fölmenjek Jeruzsálembe. De mi a büntim, hogy egy 20%-kal meg kell toldanom az értékét. Tehát, hogyha annak a gyümölcsnek, amit föl kellett volna vigyek, az értéke 100.000 forint, akkor én 120.000 forintot kell, hogy fölvigyek Jeruzsálembe. Ez egyik. A másik, ha én nem csináltam Meiser Sheinit, mi van akkor, hogyha az év végén a termésből leválasztottam a Meiser Sheinit, a másodtizedet, de nem vittem fel Jeruzsálembe, és az ott van a spájzban. Minden harmadik évben a nem teljesített adókat, azokat teljesíteni kell. Oké? Okay? Mit jelent? Ha nem adtam, ha a trumát leválasztottam, de beraktam a spájzba, nem adtam a dalkoénnak. A tizedet leválasztottam, de nem adtam a lévinek. Minden harmadik év, azt hiszem a magyar adótörvényekben is van valami, hogy van egy ilyen türelmi időszak, és akkor utána bizonyos időközönként rendezni kell. Nem viheted át egyik évről a másik, nem viheted tovább. Akkor itt is minden harmadik évben rendezni kellett az elmúlt három évnek az adóit. A Meiser Sheininél ez a rendezés azt jelentette, hogy nem azt, hogy fel kellett vinni Jeruzsálembe, hanem azt jelentette, hogy meg kell semmisíteni. Amíg a tulajdonodban, birtokodban volt Meiser Sheini az előző évekből, azt meg kellett semmisíteni. Most térjünk vissza a negyedik évi termésre. A negyedik évi termés és a Meiser Sheini hasonlítanak egymáshoz. És ezért van egy misna, amik arról szól, hogy ez a hasonlóság mire terjed ki, és mire nem. Keremre vajbe és sámája imnim, én laj, hajmes, vén laj, biur. Viszél, nem imnim, jés laj. Bét sámája azt mondja, hogy ez a hasonlóság nem terjed arra ki, hogy kéne csinálni egy 20%-os büntetést, hogyha ha te pénzre váltod át, és azt viszed föl, és nem terjed ki arra sem, hogy minden harmadik évben meg kell semmisítened, mint a másodtizedet. Mész Hillel szerint viszont igen. Mész Hillel szerint ugyanúgy, mint ahogy a másodtizednél minden harmadik évben meg kell semmisítened. És amúgy, ha nem azt a gyümölcsöt viszed fel, hanem átváltott pénzre, akkor 20%-kal meg kell toldani. Ugyanígy a negyedik évi termésnél is így kell eljárnod. Bés ám a jöjjön, hogy jés lej peret, vi jés lej jöjjön lesz. Bés hillen, öjjön, kulaj legász. Még egy szabály, hogy vannak különböző mezőgazdasági szabályok, hogy miket kell hagyni a termésből, miket kell meghagyni a szegényeknek. Oké, okay? Vannak ilyen, mit tudom én, ha kint maradt, lehullott, amikor születeltél. Ha lehullottat nevet fölhagyjad a szegényeknek, vagy jönnek a szegények, és ők összeszedik. Ha van valamilyen ültetvény, ahol egy sort meg kell hagynod, vagy egy a szélét az ültetvénynek meg kell hagynod, mind a szegényeknek. A kérdés az, hogy ezek a szabályok vonatkoznak-e a negyedik évi termésre, vagy sem. Bés Sámály szerint vonatkoznak, Bés Hillel szerint nem, az egészet be lehet születelni, csak föl kell vinni a Jeruzsálembe. My time with the Bés Hillel. Miért mondja ezeket Bészile? Bészile ugye nagyon erősen hasonlítja a másodtizedhez a negyedik évi termést. Miért? Gamri kajdes, kajdes, mi májszer? Má, májszer, és le, hajmes, és le, bió, ráfkeremre, vagy, és le, hajmes, és le, bió. És sem, hogy gamri kajdes, kajdes, májszer. Azért, mert mind a kettőt szentnek nevezi az írás. Ahogy a másodtizedet szentnek nevezi, és ez azt is jelenti, és akkor ott vannak mindenféle szabályok, mint például, hogy 20%-kal meg kell toldani, mint például, hogy minden harmadik évben meg kell semmisíteni, bla 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 bla. Ugyanígy a negyedik évi termésre ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Oké. Okay. Bét Sámály viszont ezt nem tanulja, ezt a hasonlóságot, nem fogadja el, és ezért szerinte ezek a szabályok nem vonatkoznak. Összefoglalva. Van ugye a másodtized, és van a negyedik évi termés. És azt látjuk, hogy a másodtized szabályait egy az egyben átvonatkoztatja Bész Hillel a negyedik évi termésre, és egyenlőséggel tesz a kettőjük között. Ugye szilla nem jövő májszer, kemán szvira lejú, íkerem júda, májkula, illa gászra, jövő májszer, mama, én egyetú. Ele láv kerevi mér. Akkor mit látok ebből? Hogy mit mondott Öbét Sámály? Hogy amikor a negyedik évi termésnél nem kell, például nem kell meghagynod bizonyos részeket a szegényeket, hanem az egészet beviheted, egy egészet be kell vinned a hordóba, és majd felvinni Jeruzsálembe. Ha igaza lenne Rabbi Judának, hogy a Maiser Sheni, a másodtized, az a te vagyonod, ugye innen indultunk el, az volt a kérdés, hogy a másodtized az a te vagyonod, csak fel kell vinned Jeruzsálembe, vagy az Isten vagyona, az a szentély vagyona. Ha a te vagyonod, akkor érvényes az eljegyzés. Ha a szentély vagyona, akkor nem érvényes az eljegyzés. Mit mondott Rabbi Meir? Hogy a szentély vagyona, és ezért nem érvényes az eljegyzés. Ha nem neki lenne igaza, akkor a szegényeknek ugyanúgy meg kéne hagyni a negyedik évi termésből. Miért? Mert az a te vagyonod. A te vagyonodból meg kell hagyni a szegényeknek. Ha a szentély vagyona, akkor nem kell meghagyni, mert az a szentély. És mivel azt látjuk, hogy Beis Hillel azt mondja, hogy az egészet be kell vinned a hordóba, és nem kell hagynod a szegényeknek, ebből látom, hogy az mérnek van igaza, hogy az a szentély vagyona, és nem a te vagyonod. Oké, akkor ezzel tisztáztuk a Meisterschein-t. Most tisztázzuk a következő. Tehát, hogy akkor ezek szerint a halacha az az, hogy a másodtized az nem a te vagyonod, és ezért a másodtizeddel történt eljegyzés, az nem egy érvényes eljegyzés. Jön a következő, a hegdes. A kincstári vagyon. Azt volt a kérdés, hogy a kincstári vagyonnal való eljegyzés érvényes-e vagy sem. És mit mondott Rabbi Júda? Rabbi Júda szerint, ha önszántadon kívül csináltad, akkor érvényes. Ha szándékosan csináltad, akkor nem érvényes. Miért? Mert Rabbi Júda szerint, ha önszántadon kívül csinálsz szentség sikasztást, akkor az elveszti a szent jellegét. Ha szándékosan csináltad, akkor nem veszti el a szent jellegét. Akkor látunk most egy misnát, ami Rabbi Júda véleményét erősíti. Rabbi Júda behegdes, májhi, melyik ez a misna? De tán, mi silach bejat pikeach, mi niszkarát se legyál, egyszer chembeni moat si jajci. Én elküldöm a Pétert 10.000 forinttal, hogy vegyen nekem a boltból egy zsemlét. Lágul a zsemle. Vegyen nekem egy zsemlét. És kiment a fejemből, hogy ez a szentély vagyona, ez egy, nem tudom, félsékelekből összegy, vagy valamilyen a szentély vagyona. Akkor azt mondja a misna, ha eszembe jutott nekem közben, akkor mire a Péter odaér, addigra az már nem önszántamon kívüli szentségsikkasztás, és ezért a pénz mikor fogja elveszteni a szent státuszát, amikor majd a kereskedő is továbbadja azt a pénzt valaki másnak. Mert őnála viszont az önszántán kívül lesz. Akkor mit látok ebből? Hogy az önszántadon kívüli szentségsikkasztás az, amikor elveszti a pénz a szent jellegét. Mert én, aki már nem vagyok önszántamon kívül, mert mire a Péter odaér, már eszembe jutott olyan szent pénz, én még nem veszejtem el a szent jellegét, majd csak a kereskedő fogja elveszejteni, aki viszont már nem tudja. Oké, akkor ezzel tisztáztuk, hogy a hegdesben, a szentély tulajdonában Rabbi Yehuda véleménye a mérvadó, hiszen a misna ezt jellemzi azzal, hogy mutatja, hogy a szentély tulajdonának a profán célra való felhasználásakor az önszántadon kívüli esetben veszíti el a szent jellegét. Ha szándékos, akkor nem veszti a szent jellegét. És ezt mondtam Júda is, hogyha önszántadon kívül jegyeztél el egy nőt a szentély tulajdonával, az érvényes, ha szándékosan, akkor nem érvényes. Oké, utolsó bekezdésünk mára. És visszatérünk a másodtizedhez. Ott azt mondtuk, hogy Rabbi Meir véleménye az érvényes, aki azt mondta, hogy a Maiser Sheni, a másodtized az nem a tiéd, hanem a szentélyé, és ezért az azzal való eljegyzés nem érvényes. De Júda pedig mit mondott? Hogyha szándékosan csináltad, akkor az érvényes. Miért? Mert az a te tulajdonod. Ha önszántadon kívül csináltad, akkor nem érvényes, mert lehet, hogy félreértésnek lehet tekinteni az egész elnézést, lehet, hogy a nő nem akarja ezt, mert azt mondja, hogy föl kell menni Jeruzsálembe, még itt egy csomó gond lesz ezzel, így nem fogadta volna ezt, mint elnézési ajándék. Bárhogy is legyen, nem Júda ugye azt mondta, hogy a másodtized a te vagyonod, és ezért, hogyha azzal csinálta eljegyzést, az eljegyzés érvényes. Akkor jó, de mi szer mi lajt nám, vagy hat nám, de mi szer sen se laj, ma is valam hamis összaj. Bén mi se laj, bén se nittan laj, be matonna. Akkor mit mondott Rabbi Júda, hogy a másodtized az a te vagyonod. Látjuk, hogy van egy ilyen brájt, ami ezt erősíti. Miért? Mert mit mondom, mit tanultunk? Ha valaki a Meiser Shenit nem magát a gyümölcsöt viszi föl, hanem átváltja pénzre, és azt viszi fel zsámba, akkor mennyit kell hozzátegyen? 20%-ot. Mit mond a brájta? Hogyha te fölviszel Meiser Sheni, nem, ha egy Meiser Sheni gyümölcsöt átváltasz pénzre, akkor mindegy, hogy a saját Meiser Shenidet váltod át pénzre, vagy olyan Meiser Shenit, amit ajándékba kaptál, mindenképp a 20%-at hozzá kell tenni. Hogy lehet ajándékba kapni Meiser Shenit, ha az nem a tiéd? Ugye? Nem lehet. Mert ha nem az enyém, hanem a szentély, akkor nem adhatom ajándékba. Ezért úgy tűnik, hogy Rabbi Júdának van igaza, aki mit mond, hogy a Meiser Shenit, a másodtized, az a tiéd, csak kötelező vagy fölvinni. Akkor azt adhatom ajándékba, mondom, Pisti, itt van a Meiser Shenit, ajándék, majd te vigyed föl. És ha Pisti azt most átváltja pénzre, akkor 20%-ot hozzá kell tennie, ugyanúgy, mint hogyha a saját születéből származó másodtized lenne. Lajlam, Rabbi Meir, Vachemászkin, Ankegöndé, ha hívni elej, betivlej, meg szavmatanna és lajhulmuk, mise lajhulmuk, damjan. Azt mondja, hogy nem, itt lehet, hogy másról van szó. Nem úgy került a Pisti az ajándékba, hogy én leválasztottam a másodtizedet, és azt adtam neki ajándékba. Hanem volt nekem termése, amiből még nem vettem le semmit, nem vettem adót, még tevel, még adózatlan termés. És abból adok ajándékba a Pistinek, akkor a Pistinek abból le kell venni az adókat, és egy olyan Meiser Sheniről van szó, egy olyan másodtizedről, amit a Pisti vett le, de nem a saját terméséből, hanem az ajándékba kapott termésből. És azon az állásponton vagyunk, hogy a nem leadózott termésből kapott ajándéknál még nincsen nevesítve a benne lévő adótartalom. Magyarul teljesen olyan, mint a saját termésedből adóznál. Akkor ezt a problémát megoldottuk. Tasmá, Paida, Netanem, Vinsen, Lajim, Maiszfak, Misaszfak, Bémisen, Lajim, Bémisen, Nita, Lajim, Matana. Mánél, Imerebe, Mél, Mimaci, Jajvile, Hagmar, Közös, Közös, Maiszfak. Elábré Buda? Azt mondja, Talmud, oké, de akkor van egy másik rájta, és nagyon hasonló a kérdés. Itt már nem a másodtizedről van szó, hanem a negyedik évi termésről, csak tudjuk, hogy a negyedik évi termés és a másodtized az ugyanaz, tulajdonképpen ugyanolyan státusza van. És mit mond itt is a brájta, hogyha valaki a negyedik évi termés nem fölviszi, hanem pénzre váltja át, akkor egy 20%-ot hozzá kell tegyen. És azt mondja a brájta, hogy mindegy, hogy a sajátjából csinálja, vagy ajándékból kapottból. De hát hogyan kaphatna ajándékba, ha az Rabbi Meirnek van igaza, hogy az a szentély tulajdona, Isten tulajdona, akkor azt nem lehet ajándékba adni. Akkor muszáj meg azt mondani, hogy Judának van igaza, aki szerint ez a sajátod, tehát adod az ajándékba. Azt mondta, hogy nem lőlem, hogy miért vagy már iszkönk, de jajlom, se úsz smádar. De lőjük, Rabbi Meir, de már smádar, azt mondja, hogy ne se úpri. Azt mondja, lehet, hogy itt úgy kapta ajándékba a Pisti, amikor még nem volt a gyümölcs érett. A negyedik évi termésből kapott, amikor még nem volt érett, és azon az álláspontunk vagyunk, mint amit Rabbi Meir mondott, hogy a éretlen gyümölcs, az még nem gyümölcs. És az ő kezében érett meg, és akkor ez már az övé, de mégis ajándékba kapta, és abból akkor hoz tizedet, vagy bocsánat, ha azt nem viszi föl, hanem átváltja pénzre, akkor a 20%-ot hozzá kell tenni. Kedves bátor, ideig tartott a mai nap. Ez, hogy mellette voltunk. Hogy? Köszönöm szépen mindenkinek, könnyörű ünnepet kívánunk. Gut Jantev, Hag Sameach. Jó táncolást a Tórával!